Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a zsidókhoz írott levél 4. fejezetében, a 14. verstől a 16. versig a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a böjti időszak, amelybe beléptünk, lemondásról szól. Arról szól, hogy valamit az életünkben, vagy valamilyen dolgokat, vagy lehet, hogy valakiket háttérbe kell szorítanunk. És más valamit, Isten, de nem csak őt, hanem mindazt, amit ő mond, előtérbe kell helyezni. Lényegében arról szól, hogy a böjt egy értékrend átrendeződést tartalmaz. Mi általában csak ilyen felszínesen szoktunk rá gondolni, hogy az étkezésről való lemondás, vagy valamilyen ételről való lemondást jelent. Szó sincs róla. Hiszen az étkezésről, vagy valamilyen ételről való lemondás, az csak jelképezheti a belső történést, a szívünkben történő eseményeket. Ez olyan, mint a keresztség, vagy az úrvocsora. A külső jegyek csak jelképezik azt, ami belül zajlik. Hiszen a keresztség az nem más, mint az óemberünk halálba adása és az új emberünk feltámadása. Ugye ezért mondja Jézus azt, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, annak van üdvösségére a keresztség. Hiába való teljesen a keresztségünk, hogyha nem párosul hozzá hit. De ugyanez, ezt elmondhatjuk az úrvacsoráról is, hogy hiába való magunkhoz venni Jézus testét és vérét, hogyha nem tudjuk, hogy közben az zajlik, hogy mi egyesülünk Jézussal. Hogy Jézus teste és vérének a magunkhoz vétele azt jelenti, hogy egyé válunk vele, és tudjuk, hogy megtartatunk az ő kegyelméből. Az a kérdésem ezek után, hogy vajon miről mondunk le ebben a böjti időszakban? Mi az, amit háttérbe szorítunk? És azért teszem fel ezt a kérdést, mert ez meglehetősen kényelmetlen kérdés. Azért, mert általában véve az igaz ránk, hogy semmiről sem mondunk le. Semmit nem szorítunk háttérbe. Úgyhogy amikor azzal jönnek hozzám, hogy vajon mi az oka annak, hogy a böjti időszakot elkezdtem, és vége lett az egésznek, és aztán ott van nagypéntek, és ott van húsvét, és semmit nem jelent az én számomra. Nem jelent többet, mint a korábbi években. Miért van? Azért, mert csupán formaság volt a böjt. Kiüresedett hagyomány volt. Ha nem töltjük meg tartalommal, akkor ezt fogjuk átélni. Óriási baj, hogy semmit nem csinálunk böjtben. Semmiről nem mondunk le. Pedig tapasztaljuk azt, hogy nem csak a keresztény életben, hanem bármilyen területen lemondás van jelen. Böjtölnek az emberek. Azaz valamit háttérbe szorítanak, annak érdekében, hogy valamit elérjenek. Tehát, amit leggyakrabban látunk magunk előtt, az emberek háttérbe szorítják mondjuk a családjukat, az egészségüket is, annak érdekében, hogy előbbre jussanak. Mert ugye, olyan mértékben tesszük ezt már sajnos, hogy ez tényleg sokszor már az életünkbe, vagy ha nem az életünkbe, az egészségünkbe kerül. Vagy a családunk életébe kerül. Szoktuk legalábbis gyülekezettől távolabb élők, vagy szoktak így élcelődni katolikus plébánosokkal, hogy hát hogy nem helyes dolog az, hogy hát mi az, hogy lemondanak a házasságról, lemondanak a családról. Igen, persze, hát mint evangélikusok azt mondjuk, hogy ez nem helyes. De szerintem sokkal-sokkal rosszabb az, hogy családos emberek mondanak le a családjukról. A munka, a pénz oltárán. Ez sokkal súlyosabb, én azt gondolom. Amikor az ember nem szán időt, hanyagolja a családtagjait. Szóval bőt az mindenképpen van. Szoktuk is mondani, hogy meg lesz ennek a bőtje. Igen, mindennek megvan a bőtje. A karrierért, a sikerért lemondunk a családunkról sokszor, az egészségünkről sokszor, sokszor a józan ítélő képességünkről. Érezzük és tapasztaljuk, hogy torzulunk. Mások voltunk addig, amíg nem volt pénzünk, mások voltunk addig, amíg nem volt hatalmunk. A keresztjénbőt, amiről pedig most van szó, az arról szól, hogy Istenért, a vele való kapcsolatért, a családommal való kapcsolatért, az enyémért lemondok a karrierről, a sikerről, a hatalomról. Fordított a helyzet. Milyen főpapunk van? Mit mond az ige? Olyan főpapunk van, aki lemondott. Aki lemondott a saját karrierjéről. Aki lemondott az istenségéről. Pál apostol azt mondja, hogy megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. Itt a rabszolga szót használja. Rabszolgai formát vett fel. Az ószövetségi főpap is hozott bizonyos áldozatot, meg az emberek meghozták az áldozatot azzal, amikor vitték az állatot, és feláldozták Istennek. Nagy áldozatot hoztak azok az emberek az Istenért. Mégis az ószövetségi főpaphoz képest Jézus, az igazi főpap, jóval többet ad, önmagát áldozza. Mert ugye tudjuk, amikor az utolsó vacsoránál megünnepli a tanítványokkal az Egyiptomból való kiszabadulás emlékére, örömére a páska vacsorát, vagy a kovásztalan kenyerek ünnepét, vagy ismét más szól a zsidó húsvétját, akkor nem mást tesz, mint átalakítja az egészet, hiszen azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ugye ezt a többi családfő nem mondta, hogy ez az én testem. Ez csak Jézus szájából hangozhatott el, mert ő volt az, aki másnap valóban a testét áldozta oda, mi értünk. Lényegében azt mondta ezzel a tanítványoknak, ott körül ülve az asztalkát, hogy 1300 évvel korábban egy báránynak a teste töretett meg azért, hogy megmeneküljenek Egyiptomban a 10. csapástól, az elsőszülött fiú gyerekek a haláltól. Amikor pedig azt mondta, hogy ígyatok ebből mindjárt, ez az én vérem, akkor arra utal, hogy 1300 évvel korábban egy bárány vére volt, amelyel megkenték az ajtófélfákat és a szemöldökfákat, ilsvét azért, hogy megmeneküljenek az elsőszülött fiú gyerekek a haláltól. Másnap viszont, nagy csütörtökhöz képest másnap, nagy pénteken, az ő vére fog kiontatni a kereszten, hogy aki hiszi, hogy ez érte történt, az megmeneküljön az örök halától. Arról beszéltem egy héttel ezelőtt, hogy szükségesnek érzem, nagyon fontosnak érzem, hogy többet beszéljünk az úrvacsoráról, és legalább a hirdetésben egy-egy 5 percben. Azt gondolom, hogy rosszul gondoltam, érdemes lenne most ugye a böjti vasárnapokon mindig az úrvacsorával foglalkozni. Nem 5 percben, hanem 25 percben. Azért, mert az úrvacsora nem életkérdése, hanem örök életkérdése. Nem egy sikeres műtét múlik rajta, hogy most élünk-e még tovább 2 évet vagy 10 évet, hanem hogy élünk-e örökké. Ez múlik rajta. Ezért nem mindegy, hogy hogyan vesszük, mit hiszünk akkor, amikor oda letérdelünk, hisszük-e azt, amit Jézus mondott, beleértett az ő mondataiba. Hisszük-e azt, hogy az ő teste azért töretett meg, az ő vére azért ontatott ki, hogy örök életünk legyen. Oda járulunk-e a kegyelem trónusához? Ez a kérdés. A trónussal kapcsolatban. A trónus, a királyi palota általában védelmet őrzött, várfalak vették körül. Gondoljunk mi is itt mondjuk Magyarországon királyi palotákra. Várfalak védték. Mögötte védelmet talált a király népe. És éppen ezért mondjuk azt mi, hogy erős vár a mi Istenünk. Most a oltár előtti igében is, az oltár előtti Zsoltárban olvastuk azt, hogy aki a felséges rejtekében lakik, azt mondja, hogy erős várunk az Isten. Oltalma, menedékem, erős váram. Tehát szeretném, hogy a picikét körbejárnánk most itt a trónussal összefüggésben ezt a szent hitvallásunkat, hogy erős vár a mi Istenünk. Mert egy szent hitvallás. Emlékszem, amikor készültünk, mert ugye a bibliaórások tudják, hogy a nagytartsai gyülekezet szólt hozzá, meg a pécrei gyülekezet a lelkipásztorban ennek a vasárnak az igéhez első hallásra. Ugye beszéltünk erről, hogy mit mond nekünk ez az ige, és valaki úgy fogalmazott, hogy azt a kérdést tette fel, hogy melyik hitvalláshoz ragaszkodjunk. Hát akkor egyet ki emelek a hitvallások közül, erős vár a mi Istenünk. Ehhez ragaszkodjunk. De hogyan juthat be az ember egy ilyen erős várba? Hogyan élvezteti a védelmet? Hát egy várba elég nehéz bejutni, ha az nem múzeum. Ha múzeum, akkor nagyon könnyű bejutni, fizet az ember 500 forintot, 1000 forintot, és kész, bent van. Igen, ám, de itt nem múzeumról van szó. Itt egy valódi várról van szó. Ebbe a várba, hát fizethet az ember akármennyit. Persze, tudom, megpróbálták, és próbáltak alternatív módon, alagúton, stb. Megvesztegetéssel bejutni várakba. De fogadjuk el azt, hogy abba a várba, ahol az Istennek a trónusa van, senki nem jut be alternatív módon. Tehát nem egyszerű bejutni a várba. Eszembe jut Reményik Sándornak a verse, hogy a kegyelemről, hogy akarhatsz eget ostromló akarattal. Nem sikerül. Párhuzamos ez a verssor Pál apostolnak a szavával, aki azt mondja, hogy nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Próbálhatunk mi valami más módon bejutni, nem Isten kegyelméből, de igazából, hogyha ezt megtesszük, megpróbáljuk, akkor arról szólnak egyes példázatok, hogy akkor ki leszünk vetve a külső sötétségre. Ezt nem maradhatunk bent. Gondoljunk a lakodalmas példázatra, amikor a király meghívja a fia mennyegzőjére az embereket, és akkor csomóan kimentik magukat, nem vesznek részt rajta, annak ellenére, hogy meg vannak hívva, és ott vannak azok, akik viszont csak úgy csapódnak, éppen ott elmennek, mint ahogy szoktak itt a nászmenet mellett menni, kíváncsiskodni, kapnak egy kis sütit. Azok az emberek viszont bejutnak, összeszedik őket, mindenkit, beterelik őket, mert mindenkit vár az Isten, ugye ez a példázatnak a lényege, mindenkit vár az Isten erre a mennyegzőre. Vár a várába. Vár a trónusánál. Egyes egyedül azt kell megtenni, hogy a bejáratnál elhelyezett mennyegzői fehér ruhát fel kell venni. Tehát amikor ott arról van szó, hogy ott látnak valakit, aki nincsen mennyegzői ruha, és aztán szépen kiteszik a külső sötétségre, nem arról van szó, hogy igazságtalanul bántak vele, mert hát szegény volt, és egyébként is az útszéléről szedték fel, nem volt neki ideje átöltözködni. Ott volt a bejáratnál, minden egyes zsidó házban, amikor a lakodalomra készültek, ott voltak a mennyegzői ruhák készen, csak fel kellett venni. Másmilyen úton ment be ez az illető. Másmilyen úton ment be, valahogy kikerülte a mennyegzői ruhákat, ami arról szól, hogy megtörténik az, a mi esetünkben is, hogy kikerülhetjük a bűnbocsánatot, kikerülhetjük a bűnbánatot. Luther nagyon egyértelműen beszél a gyónásnak a fontosságáról. Ez azért ütött szöget a fejembe, mert gyakran azt gondolják evangéliusok, hogy nálunk nincsen gyónás. Luther pedig azt mondja, hogy ennélkül nem lehetünk keresztjének. A gyónás az hallatlanul fontos. Tehát kikerüljük a bűnvallást, kikerüljük ezzel annak a lehetőséget, hogy felvegyük a fehér ruhát, vagyis a tiszta új életet kapjunk az Istentől. Na most, hogyha így gyakoroljuk az úrvacsorát, erre lehet mondani, hogy ez kárhozatunkra van. Ez kárhozatra van. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy hogyan, mint járulunk Istennek a kegyelmi trónusához. Mindenki mehet, mindenkit hív, de a bejáraton keresztül. A bejáraton keresztül. Fehér ruhával. Hogyha valaki csak illendőségből vesz úrvacsorát, vagy azért, mert Luther Márton megmondta azt, hogy aki négyszer nem vesz egy ében, az nem is keresztjén, és akkor, hát akkor vegyünk akkor négyszer. Ez a kapunak, a bejáratnak, a fehér ruhának a kikerülése. Akkor veszem méltóképpen, hogyha tudom, hogy Jézus velem örök közösséget vállal, testi, lelki szövetséget, vérszövetséget kötött velem. A problémákat általában többféle módon szokták az emberek megoldani. Háromféle rossz megoldás is elő szokott fordulni. Az egyik az, amikor letagadjuk a problémákat. És aztán csak akkor vesszük elő, amikor már túl késő. Mondok egy ilyen példát. Az ember nem veszi komolyan, hogy kellene dolgoznia mondjuk a házastársi kapcsolatán. De azért egy-egy elszólásból tudják az emberek, hogy hát nincsen minden rendben, mert az elszólásaink, a viccelődéseink azért nagyon árulkodnak. A minap, mondtam a bibliaórán is, jön hozzám az elműtől egy fiatal ember, leellenőrzi a mérőórát, és hát közben megkérdezi, hogy hát én milyen lelkész vagyok. Hát nem arra volt kíváncsi, hogy milyen munkát végzek, hanem hogy most így mondjam, milyen furcsán, hogy milyen típusú lelkész vagyok. És akkor mondom, hogy evangélikus. Aha, akkor azért van felesége és családja. Hogy ne legyen jobb dolga, mint nekünk, mondja. Teljesen vicces volt az egész. Én viszont azzal folytattam, hogy azt gondoltam, hogy azt akarja mondani, hogy nekem is legyen olyan jó, mint neki. Igen, de ugye ez az elszólás, ez arról szól, hogy ő börtönnek érzi. Ugye valaki házasságot kötött, és akkor mindjárt megjelent a Facebookján, hogy őszinte részvétem. Ugye valamit úgy elárulnak ezek a dolgok. No, tehát itt nyilván, mert azért mondom, hogy aztán persze tagadja a problémát, mert mondtam, hogy hát azt hittem, hogy azért mondja, hogy legyen nekünk is olyan jó, mint másnak. És erre azt mondja, hogy hát nagyon aranyos azért a kis asszonyka, és így tovább. Persze, csak hát hogyan beszélt az egészről? Hogyan kezdte? A probléma tagadása. Aztán van persze olyan, amikor azt mondja, hogy, olyan nehézséget igyekszik az ember megoldani, tehát igazából generál magának egy problémát, amit megpróbál megoldani, de nem tudja megoldani, mert kívül esik a hatókörén, és ez inkább elvonja az igazi problémától. Erre is mondok egy problémát. Manapság nagyon népszerűek a különböző konspirációs elméletek, ugye ezek az összeesküvős elméletek. Mindenhol valamiféle összeesküvés sejt az ember. Persze, hát vannak, mert hát azért van, hogy tapasztalja az ember, hogy mondjuk közbeszerzési eljárásnál előre le van zsírozva az ügy, vagy mondjuk egy katonai puccsot hajtanak végre egy országban. Persze, vannak összeesküvések. Igen, ám csak, hogy mit tud az ember ezzel kezdeni? Semmit. Ez csak arra jó, hogy az embernek a figyelmét elterelje az ő mondjuk éppen családi kapcsolatáról, ahol igenis kellene neki valamit tennie. Kellene valamit háttérbe szorítani, tehát böjtölni. És kellene előrelépnie. A harmadik hiba, amit el szoktak követni az emberek a probléma megoldásánál, hogy észreveszik a problémát, de nem megfelelően próbálják orvosolni. A mai igében arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hozd elém a problémádat, és én megfelelő módon orvosolom azt. Bizalommal hozd elém. Amikor az ember bizalommal mondja el a problémáját, akkor az már fél gyógyulás. Nem akárki hív bennünket, hanem olyan főpapunk, aki ugyanolyan emberré vált, ugyanolyan kísértéseket szenvedett, mint mi. Egy cipőben jár velünk. Egyes egyedül abban különbözik, hogy ő nem esett el a kísértésben. Valaki így fogalmaz, hogy csak az ismeri igazán a kísértés erejét, aki teljesen ellene állt. Ezért egy bűntelen személy jobban együtt tud érezni bűnös embertársával, mint bármelyik bűnös. Szokták sokszor mondani, hogy hát igazából segíteni mondjuk egy alkoholistának, egy volt alkoholista tud. Lehet, hogy fontos mondjuk bizonyságtétel szempontjából, de segíteni igazából az tud, aki ellene tudott állni. És nem bagatelizálja, hogy ugyan már abból nem lesz semmi bajod neked. Úgyhogy jöhetsz Jézushoz, gyere Jézushoz, nyitva áll az út a trónushoz. És hogyha úgy veszünk úrvacsorát, hogy mi most tényleg a vele való kapcsolatért jövünk, és talán életünkben először mondjuk neki azt, hogy igen. Igen, én a tiéd vagyok. Te az enyém, én a tiéd. Akkor ezt jó el is mondani. Tudjunk róla, hogy döntöttél Jézus mellett, hogy örök életet kaptál. Ennél nincsen nagyobb dolog. Azt mondja Jézus, hogy hát nagy öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösem. Az úrvacsora vétel az a megtérésnek a liturgiája. Felállunk, eldöntjük, hogy kijövünk azért, mert szeretnénk odaadni az életünket Jézusnak. Ugyanaz történik egy úrvacsoránál, mint mondjuk a Reménység Fesztiválon fog majd történni a Pap László sportarénában, ahol Franklin Graham majd hívja azokat, akik szeretnék odaadni az életüket Jézusnak. Előre hívja őket. Tanácsadók segítenek nekik a következő lépések megtételében. Ugyanaz történik, zajlik a templomban minden egyes alkalommal, amikor úrvacsorát veszünk. És úgy is lehet jönni, hogyha úgy érezzük, hogy nincsen teljes hitünk. Emlékszünk még a múlt vasárnapi oltár előtti igére, a szeretet himnuszára? Azt mondja Pál, hogy ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, de szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Vagyis nem a teljes hit a lényeg, hanem a teljes szeretet Isten felé. Nem a teljes hitet kívánja Isten. Nagyon, nagyon bennem van, és szerintem életem végéig bennem lesz annak az apának a felkiáltása, aki tudjuk, hogy Jézushoz viszi a gyerekét, és amikor Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, kétségbe esetten kiállt fel, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Nincs. Elmondja, hogy nincs teljes hitem. És ebben mutatja meg leginkább a bizalmát Jézus felé, hogy ezt elmeri neki mondani. Nem kozmetikázza a dolgot, hogy de hát én azért hiszek. Azt mondja, nem tudok, nincs teljes hitem. És ezzel is lehet menni Jézushoz. Sőt, ezzel az őszintességgel lehet csak menni Jézushoz, ezért mondom azt, hogy ha úgy érezzük, hogy számunkra most nem az Isten a legerősebb vár, hanem úgy érezzük, hogy más valami, akkor nem biztos, hogy nekünk azt kell mondani, hogy erős vár a mi Istenünk. Lehet, hogy őszintén meg kell mondani, hogy most nagyon gyenge az én életem, az én hitem. Most én úgy érzem, mintha nem lennék benne ebbe a várba. Most úgy érzek, hogy próbálok bejutni, de nem találom a kaput. Nagyon fontos lenne az őszinteség az Isten hittel kapcsolatban. És ezzel együtt, ezzel az őszintességgel együtt, bátran járulj úgy, ahogy vagy, a kegyelem trónusához. Bátran. Mindenkit hív Isten. Billy Graham azt mondta, hogy a megtéréshez, evangelizációhoz három dologra van szükség. Imádságra, aztán imádságra, és utána még egy kis imádságra. Eszembe jutott nekem erről az, hogy a történelem tanárom pedig azt mondta, hogy a háborúhoz három dologra van szükség. Pénzre, aztán pénzre, és pénzre. És akkor elgondoltam, hogy mit ér el mondjuk akkor a pénzzel a háborúban az ember. Pusztítást. Nagyon kevés dolgot lehet a pénzzel elérni. Az imádsággal új életet, bátorságot, hitet, reményt. Na ez a különbség a pénz és az imádság között. Azt gondoljuk, hogy a pénz tartja össze a világot? És lekicsinylően mondjuk, hogy itt már csak az imádság tart össze mindent? Ne tévesszük össze a dolgokat. A pénz az legtöbbször pusztításhoz vezet. Isten, illetve Jézus, ezzel zárom, hogy éppen ezért mindig Istenre irányítja a tekintetünket. Az ördög az, aki mindig a pénzre irányítja, Jézus Istenre. Megfigyeltük ugye a kísértés történetét. Mondd, hogy legyenek ezek a kövek kenyerekké. Itt ugye a pénzről van szó, kenyérkérdésről van szó, gazdasági életről van szó. Erre irányítja a tekintetünket az ördög. Nézd meg a gazdasági helyzetet, figyeld a válságot. Jézus mit mond? Nem csak kenyérrel él az ember. Nem fanatikus, nem mondja azt, hogy csak Isten igéjével, nem csak kenyérrel él az ember. Hanem Isten igéjével is. Tekints Istenre. Következő kísértés az, hogy vesd le magadat a templom párkányáról, a sikerre orientál az ördög. Jézus azt mondja, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Megint csak Isten felé mutat, hogy mennyire nagy kísértés, és mennyire szüksége van az embernek lélektanilag a sikerre, mutatja azt, hogy állandóan egymást érik a televízióban a különböző sztárokat kereső műsorok. Ma is ez egy óriási kísértés nyilván. Persze aztán gyakran tapasztalják szegények, hogy csak addig kellenek, amíg hasznot húznak belőlük. És aztán a harmadik kísértés pedig az, hogy borulj le előttem, imádj engem, mondja a sátán, és akkor mindezt, hatalmat neked adom. Ugye a hatalom kísértése. Jézus ismét Isten felé irányítja a figyelmet. Csak őt imádd, és csak neki szolgálj. Amikor elindulunk a bőti útunkon, akkor számoljunk a kísértéssel. És számoljunk azzal, hogy ha az imádságra irányul a figyelmünk, ha a kegyelem trónusára irányul a figyelmünk, akkor előre fogunk haladni, és megmenekülünk a kísértésektől. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te mindenben megkísértettél, és mindenben megálltál hűségesen. Kérünk, hogy most fogd a mi kezünket, hiszen mi szinte mindenben elbuktunk. és nincsen teljes hitünk. Nem tudjuk a hitvallásunkat sem őszintén kimondani. Nem tudunk semmit sem háttérbe szorítani, igazából böjtölni sem megy. Egyet tudunk, hogy hozzád visszük a mi életünket, elmondjuk, hogy mi van bennünk, és őszintén eléd visszük. Mert te hívsz minket a kegyelem trónusához. Mert olyan főpap vagy, aki megindulsz a mi erőtlenségünkön. Kérünk téged, hogy töltsd be bennünket a te reménységeddel, és változtass meg bennünket, mindannyiunkat a bőti életút végére. Amen.